az iránytű következik.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. A következő órában egy olyan világba pillanthatunk be, amelyről már mindenki hallott, talán tudunk is róla valamit, de valószínűleg nem igazán értjük, hogy miről is van szó, nem igazán tudjuk a működésének a lényegét. Vendégem a stúdióban Sztaniszláv András, a Magyar PR Szövetség elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Ezt a két bűvös betűt, vagy szót, vagy hangot, hogy PR, vagy PR, ugye gyakran halljuk mostanában, ugye ez az angol public relations kifejezésnek a rövidítése, ami magyarul szó szerint talán annyit jelent, hogy közönségkapcsolatok, ugye?
Igen, azt hiszem, ez egy jó fordítás.
De mi van minden mögött? Egyáltalán hogy kell kimondani? Hogy mondják így egymás között, hogyha hát dolgoznak?
A magyar helyes írás szabályai szerint, vagy a kiejtés szabályai szerint ezt PR-nek kell Magyarországon mondani, de a szakmában ugyanúgy elterjedt, mivel a szakmának a nyelve, ennek a szakmának a nyelve is az angol, ezért public relationsnek szoktuk mi is mondani. Ha nagyon erősen fordítani akarnánk, akkor valószínűleg ez a közönségkapcsolatok lenne, de azt gondolom, hogy az elmúlt most már sok évtized, akár több, hát évtizedeket mondjunk azért legalább, bőven több az, mint amivel a public relations, vagy ez a szakma foglalkozik, mint ami pusztán a közönségkapcsolatok.
Akkor kit és mivel kapcsol össze ez a világ? Miről szól egyáltalán?
Mi szeretjük azt mondani, és bízom benne, hogy a legtöbb PR szakember ebben a szemlélettel szerint gondolkodik, hogy mi messze nem csak egy érintetti csoporttal foglalkozunk, az angol nyelvben a szakkifejezés stakeholdereket mond, egy érintetti csoport, ami klasszikusan a PR-nél valóban a közönség volt. És ez klasszikusan a médián keresztül való kommunikáció volt. Amikor egy vállalat, egy civil szervezet, akár egy egyház a híveihez, az ügyfeleihez, a klientúrájához kívánt szólni, akkor általában azt a médián keresztül tette, és ennek a feladatnak az elvégzői voltak a PR szakemberek. Ma már ez jóval szélesebb, ez a közönség, és ugyanúgy foglalkozik egy PR szakember a belső munkatársakkal, a toborozni kívánt, frissen felkerülő új munkatársakkal, foglalkozik a versenytársakkal, foglalkozik a jogalkotással, a jogszabályalkotással, hogy oda milyen kapcsolata legyen, foglalkozik egyébként a civil szervezetekkel, a társadalommal, tehát messze-messze túlmutat azon, hogy mondjuk egy médián keresztül a közvetlen ügyfél kapcsolattartásban segítsen.
Igen, hallottam már ezt a kifejezést, hogy belső PR és külső PR, ugye erről beszélt az előbb.
Igen, bár én nem szeretem már ezt használni, én azt gondolom, hogy a PR az egy, azon túl, hogy egy eszköztár, egy kommunikációs eszköztár, azon túl az egy szemléletmód, annak a szemlélet, vagy az a szemléletmód, amiben mi azt kívánjuk, hogy egy kétirányú megértésen alapuló kompromisszumkereső kommunikáció jöjjön létre köztünk, vagy a PR-esek által képviselt szervezet, és a megcélzott célcsoport között. Tehát, hogy ez egy beszélgetés legyen. Most innentől kezdve ezek olyan eszközöket is igényelnek, ezek olyan célcsoportokat, olyan területeket is igényelnek. Van, aki minden egyes részterületet elkezd szak-PR területnek hívni. Elhangzottak már olyan kifejezések, hogy digitális PR, hogy társadalmi PR, hogy belső PR. Ezek mind-mind egy-egy célcsoport, egy-egy részterületével foglalkoznak, de alapvetően szerintem a PR szakember az, aki áthatóan 360 fokban foglalkozik az általa képviselt szervezetnek a mindenfajta kommunikációjával.
De ugye ez a PR tevékenység, egyébként misztikus szó egyébként, de abból a szempontból viszont nagyon is földhöz ragadt, hogy ma már szinte minden lépésünknél jelen van. Szóval sokkal inkább fontosnak tűnik, mint mondjuk néhány évtizeddel korábban. Valamikor, gondolom pár évtizeddel ezelőtt, hogyha nem akarta valaki, akkor teljesen el tudta zárni magát ettől a világtól. Ma már ez lehetetlen.
Hát igen, ez, de ez szerintem egy általános társadalmi jelenség, és nyilván az, hogy a technika, a különböző médiumok fejlődése, a technikai eszközöknek, akár a mobiltelefonnak, akár az internet elterjedésének, vagy most az AI elterjedése kapcsán egyre-egyre több helyen lehet információt szerezni, információt megosztani egymással. Nyilván ez teszi egyre komplexebbé ezt a szakmát is, de az való igaz, hogy a kommunikáció az most már mindent behálóz, gyakorlatilag nem lehet semmilyen tevékenységet végezni úgy, hogy annak a kommunikációjával valaki ne foglalkozzon. Ez lehet irányított szervezet, olyankor jönnek PR szakemberek, de egyébként, ha csak beszélgetünk és mindenféle háttérszándék nélkül, már az is maga a kommunikáció. És itt mondjuk hagyd tegyek egy különbséget, ugye mi PR szakemberként elsősorban az intézmény, a szervezet, a tudatos kommunikációval foglalkozunk, azzal, ami az interpersonális, az emberek közötti kommunikáció, az nyilván az is kommunikáció, az egy kicsit más terület.
Ugye említette például, hogy az egyházak is ugye szerepelnek ebben a világban ma már. Hát azért ki gondolta volna, hogy mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt, hogy lesznek majd az online világban is egyházi lehetőségek, hogy SMS-ben lehet különböző egyházi dolgokat végezni, hogy ugye a világhálón kommunikál nem csak a Vatikán, hanem ugye mindenféle egyházi szervezet. Hova juthat el ez a világ? Szóval van-e olyan része például a PR-nek, ahova még nem furakodott be, de úgy gondolja, hogy az is majd előbb-utóbb bekerül.
Hát én szerintem
hálóba,
most már nincs.
A hálózatba.
Igen, én szerintem most már nincs, de hát itt ülünk egy egyházi intézménynek a stúdiójában, legalább két kommunikációs csatornával, lesz egy harmadik is majd az internet, ahol visszahallgatható lesz ez a műsor, most egy rádiócsatornán beszélgetünk, egyébként a nézők nézhetnek is minket, tehát ez magában, önmagában már egy olyan széles kommunikációs spektrum, ahol, amit mondjuk egy szervezet, a jelen esetben a Katolikus Rádió, vagy a Katolikus Egyház, bevetett, mint kommunikációs csatorna, tudatosan épít föl egy olyan kommunikációt, amivel a saját üzeneteit, vagy a számára fontos üzeneteket a számára fontos célcsoport számára el tudja juttatni. Arra a kérdésre pedig, hogy ennek hol van a vége, vagy hol vannak azok a területek, amik még akár fehér foltok, szerintem ma már nincs. Szerintem ma már mindenhol vaskosan bent van a kommunikáció. Vannak olyan területek egyébként, ahol a kommunikációs tudatosság, vagy a tudatosabb kommunikáció az az elmúlt években, vagy akár néhány évtizedben fejlődött sokat. Egyébként például akár az egyházi kommunikáció, de mondjuk a civil szervezetek kommunikációja is szerintem egy 15-20 évvel ezelőtt rengeteget fejlődött, rengeteg klasszikus vállalati vagy ügynökségi kommunikációs ember helyezkedett el, kezdett el dolgozni civil szervezeteknél. Ez nem csak Magyarországon, ez globálisan mindenhol így van. De egyébként, ami meg az elmúlt években szerintem, vagy néhány évtizedben lett sokkal erősebb, az például a tudományos kommunikáció. Hogy a tudományos eredményeknek ne csak pusztán egy száraz közönség számára, vagy a széles társadalmi réteg számára megismerhetetlen, megérthetetlen formában kommunikáljanak, hanem meg tudják fogalmazni úgy az üzeneteiket, hogy azt a közember is megértse.
Akkor most még maradjunk egy pillanatra az egyháznál, ön szakemberként, hogy látja, hogy ezzel, hogy a virtuális csatornákra és a PR által is megteremtett lehetőségre is támaszkodik az egyház, ért el olyan eredményeket, amit enélkül nem érthetett volna el?
Hát én azt gondolom, hogy nyilván nem ismerek számokat, illetve nem ismerem részletesen se a korábbi, se a kommunikációs csatornák szélesítése utáni eredményeket.
Bocsánat, mondjuk korábban a kommunikációs csatorna mondjuk maga a templom lehetett, vagy mondjuk a Szentírás maga.
Így van, pontosan.
Más volt mondjuk
pontosan.
Korábban?
Hát mondjuk a szóbeszéd az biztos volt.
De hát az már nem hivatalos.
Az nem hivatalos, így van. Na ez például egy nagyon érdekes része a kommunikációnak, a mi szakmánknak, hogy van egyszer egy tudatos, a szervezet által irányított kommunikáció, ami nyilván döntően a saját csatornákon keresztül történik, és ebben is a technológia változást hozott, hiszen egyre több szervezetnek lehet újra saját csatornája, saját, tehát az újságírókat, ha úgy tetszik, megkerülve, vagy a médiát megkerülve, közvetlenül is tudnak kommunikálni a célcsoportok felé, és aztán van ennek a kommunikációnak egy másik feladata, ami meg általában a PR szakemberek és mondjuk a marketingesek itt nem nagyon szerepelnek, hogy mi van akkor, amikor mi eleresztünk egy kommunikációt, templomban mondjuk a pap elmondja a szószékről a beszédét, majd utána a hívek kimennek a kocsmába és beszélnek ugyanarról. Interpretálják azokat, amiket hallottak, hozzáteszik a saját élményeiket, a saját történeteiket.
Lájkolják.
lájkolják, ha úgy tetszik, vagy diszlájkolják, hogyha úgy tetszik. És ugye a kommunikációs szakember ma már ezt egyre több területen, főleg a digitális csatornákon vissza tudja mérni. Látható az, hogy egy Facebook csoportban milyen beszélgetés van, hogy egy social media csatorna alatt mondjuk egy egyháznak vagy egy szervezetnek a TikTok csatornáján milyen kommentek, milyen viszont kommentek érkeznek, és arra újra el tud kezdeni reagálni. Na innentől kezdődik egy nagyon izgalmas körkörös ciklus, amiben a kommunikációban nem lehet gyakorlatilag leállni, folyamatosan figyelni kell azt, hogy mi történik, és arra reagálni is, azon túl, hogy milyen proaktív kommunikációval készülünk.
De nyilván mondjuk egy egyház esetében más eszközöket használ egy PR szakember, mondjuk egy rock együttes esetében. Szóval azért nagyon fontos különbségeket azért fenntartani nyilván.
Na ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye azt látjuk több területen, pont a tudománykommunikációt említettem, de ha az elmúlt 15-20 évben mondjuk a politikai kommunikációt is megnézzük, ott is voltak olyan tabuk, amiket megdöntöttek bizonyos politikusok akár, vagy politikai szervezetek.
Mik?
Hogy milyen csatornákon keresztül dolgoznak. Ugye annak idején Barack Obamának az amerikai elnöki kampánya azért volt sikeres, mert ő volt az első, aki a social media, közösségi média csatornákat kifejezetten tudatosan arra készülve kezelte. És pont azt az előnyt tudta behúzni azzal, amit a tradicionális csatornákkal a korábbi kampányokban nem lehetett. Nyilván ehhez kellett egy technológiai változás is, hogy legyen közösségi média, kellett egy társadalmi változás is, hogy a közösségi médiát kik használják, és arra kellett egy szakmai, egy professzionális szakmai válasz. Tehát én azt mondom, hogy amit az előbb felvetett, hogy egyre szélesebb eszköztár van a kommunikáció szakmának a rendelkezésére, és az az igazi művészet és tudomány egyszerre, hogy az adott megbízói oldalon, legyen akár egy vállalat, legyen akár egy civil szervezet, egy egyház, milyen eszközöket választunk ahhoz, hogy mi a célcsoportunkkal, a célcsoportjainknak megfelelő üzeneteket el tudjuk juttatni, illetve párbeszédbe tudjunk elégyedni velük.
És akkor mik ezek az eszközök? Mik voltak régen? Mondjuk említettük mondjuk a templomot, vagy a szentírást. Hogy fejlődött ez a világ? Most ugye mondta az amerikai elnöki világot is, Obamát. Most nekem erről az jut eszembe, hogy úgy tudom, hogy Kennedy elnök például azért nyerte meg John Fitzgerald Kennedy a választást, mert hogy jobban szerepelt az akkor először létező televíziós vitában, mint az ellenfele.
Pontosan így
van.
Tehát
ugye gondolom ezt tanítják is valószínűleg akkor ezeken a
Így van, egyébként jól rátapintott az egyik diplomamunkámat pontosan a tévévitáknak a szerepéből, vagy a miniszterelnök jelölti elnöki tévévitájának a társadalmi szerepéről írtam. Tehát igen, az is egy olyan eszköz volt, ami a televízió akkor megjelent, akkor már elterjedt, akkor már volt társadalmi hatása is, és akkor abban a pozícióban, abban a csatornával ő azt nagyon jól ki tudta használni. Ugye ez ma is így történik. Az összes szervezet figyeli azt, főleg a kommunikációs szakemberek, hogy milyen új technológiai megoldások vannak, milyen új társadalom milyen technológiai megoldásokat kap, fogad el. Nyilván ebben vannak úttörők, vannak, akik egy-egy csatornát sokkal hamarabb, mindjárt az elején elkezdenek használni. Aztán vannak, amikor ilyenkor lukra futnak a kommunikációs szakemberek, mondjuk egy-egy csatornát elkezdenek használni, de kiderül, hogy a társadalmi elfogadottsága, használtsága annak a csatornának messze nem akkora, hogy aztán egy idő után mondjuk bizonyos social media csatornákat akár ott is hagynak, vagy elhagynak, és nem foglalkoznak vele.
De mondjuk ezek között a social media csatornák között mi az, ami különbséget tesz? Tehát azt gondolná az ember, hogy rámegyek az asztali gépemen, vagy most leginkább most már a telefonomon valamelyik csatornára, és azon kommunikálok. Hogy most nem mindegy, hogy most melyiken adom át azt az információt, amelyiket szeretnék, hiszen mondjuk egy embernek 3-4-5 ilyen csatorna is ott van a zsebében. Ugyanúgy megjelenik az értesítés arról, hogy üzenet érkezett, vagy új hír érkezett, vagy hogy valami történt. Akkor mi a különbség ezek között igazán?
Nagyon, nagyon jó a kérdés. Ez a PR kommunikációs, vagy a kommunikációs szakembereknek a feladata. Ugyanebben a marketing kommunikációs, tehát a márkaépítés, értékesítés támogatással foglalkozó kommunikációs szakemberek is ugyanezeket a csatornákat használják, de azért az látható, és mindenféle kutatás megmutatja, de egyébként a szakmai visszajelzésekből is látszik, hogy kicsit más közönség használja a különböző csatornákat, és nagyon máshogy. Tehát mondhatjuk azt, és ezzel sokszor a Facebooknak a kommunikációját próbálták temetni, vagy a Facebookon való kommunikációt próbálták temetni, azzal, hogy igazán a fiatal generáció már nem használja a Facebookot. Azzal, hogy szakmai kommunikációt, úgynevezett B2B, tehát az üzleti szektorok közötti kommunikációt, az fölösleges Facebookra vinni. De ugyanakkor az is él, hogy gyakorlatilag az a technológiai vállalatnak a vezetője, akit mondjuk befolyásolni szeretnénk egy üzenettel, az ugyanúgy magánemberként ott van a Facebookon, elképzelhető, hogy ő benne van egy olyan csoportba, egy olyan beszélgetésbe, követ olyan oldalakat, hogy azt a hírt, amit mi hozzá elkívánunk juttatni, azt mondjuk ő Facebookon keresztül fogja megtalálni. Tehát van diverzifikáció korban is, típusban is, hogy ki mit használ, van differenciálás abban is, hogy milyen aktivitással használják, ki mire használja. Vannak olyanok, akik a Facebookot pusztán arra használják, hogy nézegessék, hogy mi történik a világban, nézegessék az ismerőseiket, de mondjuk a LinkedIn csatornán pedig önmaguk is proaktívan kommunikálnak. És akkor itt van a nagyon fontos feladata a kommunikációs szakembereknek, hogy próbálja eltalálni, hogy a megszólítani kívánt közönséget melyik csatornán fogja tudni elérni. És akkor itt van egy, megint egy ilyen nüansznyi érdekes játék a mi szakmánkban, hogy ugye ezeket az üzeneteket személyre kell szabni. Az a világ az már bőven elmúlt, amikor egy üzenetet, mondjuk annak idején egy sajtóközleményt vagy egy médiaközleményt egy az egybe ugyanúgy betettünk mindenféle csatornára. Ma vannak olyan videó, vannak olyan csatornák, amik videóerősek, ott videóüzenetben kell kommunikálni. Vannak, amiket olyanok olvasnak, akik hosszabb cikkeket szeretnének elolvasni, mondjuk a Substack egy ilyen blogos oldal. Oda olyan formátumban kell feldolgozni, akár ugyanazt az egy-két mondatos üzenetet. És az a kommunikációs szakembereknek az igazi értéke, hogy meg tudják-e találni, a számokkal tudják-e bizonyítani, hogy milyen üzenethez milyen csatornát érdemes használni.
De hogy alakul ki például egy újabb csatorna? Tehát eddig megszoktuk már ezen, vagy most már ezen és ezen, és még egy újabb kialakul, ami addig nem volt. Tehát ugyanazon a csatornán ott volt a két érintett, mondjuk, vagy nem tudom hány millió, akkor hogy lehet átszoktatni egy addig nem létezőre arról, ami eddig bevált valakit?
Hát mondanám azt, hogy ez egy 10 millió dolláros kérdés. Pontosan
erre. Hát újabb és újabb csatornák alakulnak ki, tehát ez megoldható 10 millió. Sok embernek van már 10 millió dolláros jutalma ebből.
Így van, tehát pontosan ez is a kommunikációs szakma játékának vagy feladatának az egyik lényege, hogy próbáljuk azt figyelni, hogy amit többször is mondtam, ugye, hogy a technológia fejlődésével fejlődésére a társadalom hogy reagál. Nézzük azt, ugye más érdekek vezérlik a különböző technológia csatornák létrejöttét. Számos social media csatorna jött létre úgy, hogy mondjuk egy korábbi social media csatorna technológiai vezetője elégedetlen volt azzal a csatornával, elégedetlen volt a vezetéssel, vagy elégedetlen volt azokkal a technológiai megoldásokkal, vagy éppen kitalált egy újat, talált hozzá befektetőket, és elindított egy új csatornát. Akkor már is megjelenik egy új csatorna. Ott jön a következő kérdés, és hadd mondjak egy kicsit, hogy beszéljek haza. Ahhoz, hogy ezek a csatornák mennyire terjednek el, ahhoz megint csak szükség van a kommunikációra. Ez lehet azért, mert egy nagyon ügyes szakember találta ki, vagy egy nagyon érdekes karakter szakember találta ki, mint amikor például az Elon Musk megvette a Twittert, és elkezdte átalakítani a Twitter csatornát. A tartalmi oldalról is, technológiai oldalról is, reklámhirdetési oldalról is. Akkor annak volt egy nagyon komoly társadalmi következménye. Az Elon Musk személye miatt elkövetkezett tartalmi változások miatt rengetegen elpártoltak tőle. És rengetegen azt mondták, hogy oké, megtartom még a telefonomon, de már elkezdem csak néha-néha megnézni, már nem fogok posztolni, és egy idő után le is iratkoztak, vagy volt egy-egy olyan lépése mondjuk Elon Musknak, ami után leiratkoztak. És az aztán nem csak a felhasználói oldalt hozta, hanem elkezdtek a hirdetők is erre változni, amikor szintén ugye a kommunikációs szakmának egy tudatos döntési pontja. Elkezdtek hirdetők azt mondani, hogy ha egyszer az én célközönségem már nincs ott, nem tudom elérni az üzenetemmel, akkor én sem fogok ott hirdetni. Sőt, voltak olyan hirdetők, akik megint csak azt mondták, hogy azok a kijelentések, amiket mondjuk a cégvezetője tett, azokkal ők nem értenek egyet, ők onnantól nem fognak hirdetni azon a csatornán.
Érdekes dolog, ugye, hogy említi, hogy diverzifikált az egész, tehát az egész társadalom kortól, nemtől, foglalkozástól, érdeklődéstől függetlenül ott van valahol ebben a világban. Ugye kezdetben, hát mondjuk ezt a kezdetet vegyük, akkor mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt 2015-ig arról volt szó, hogy hát ez a fiataloké. Aztán ugye azért csak-csak beszivárgott az idősek. Most már szerintem a nyugdíjasok is ugyanúgy ott vannak ezeken a csatornákon. És akkor most mondok egy személyes példát. Tehát én akkor fedeztem fel, hogy hát ez milyen erő, vagy milyen előny van a mögött, amikor 2003-ban voltam egyszer Kanadában, és egy ottani magyar családnál voltunk egy pár napig, és az ottani nyugdíjas családfő, még 56-ban ment ki, lógott hajnalban az interneten, mert hogy ugye az időeltolódás miatt akkor ő teljesen napra kész volt, tehát az Európában véget érő nap, az neki akkor ott kezdődött, és minden tudott, teljesen napra kész volt a magyarországi, meg az európai kérdésekkel kapcsolatban is, tehát ő már akkor, mondjuk ez 23 évvel ezelőtt volt, már akkor ezt felfedezte, és gondolom nem ő volt az egyedüli. Szóval hogy lehetett például az idősebbek számára is érdekessé tenni ezt a világot, mert azért gondolom nem egyszerű egy-egy ilyen korosztályi gátat áttörni.
Így van, hát ez a technológiai cégeknek, vagy ezeknek a platformoknak az igazán ügyes kommunikációs húzása, hogy olyan algoritmusokat generálnak, úgy állítatják össze az embereknek a hírfolyamát, amikor végig tudják görgetni, hogy abban megpróbálnak rájönni, megpróbálják megérteni, hogy a fogyasztó, a használó mit használ, milyen tartalmakat olvas el részletesen. Egyszerűen ezek a platformok folyamatosan figyelik, hogy az ember hány tized másodpercet tölt el egy hírnek az olvasásával. Megállítja-e az ujjával az adott hírt, vagy szépen lassan pörgeti és olvassa folyamatosan. Amikor megállítja, akkor több száz indikátor jelzi azt a mesterséges intelligenciával erősített algoritmusnak, hogy hopp, ez a tartalom az adott fogyasztónak érdekes volt. Ennek megfelelően fogja az ismerősöket, az ismerősöknek a hasonló tartalmát adni, ennek megfelelően fogja külső híreknek vagy információknak a forrását adni, akár olyan oldalakat ajánlani, amiket az adott ember még nem követ, akár olyan hírportálokat vagy híreket elétenni, amik számára szerinte érdekesek lehetnek, és nyilván, és az a rákfenéje a dolognak, hiszen ezt az információt mi ingyen átadjuk a szervezeteknek, a technológiai platformoknak, ők azzal használják ki, és azzal tudják ezt üzletileg is nyereségesen, messze-messze nyereségesen üzemeltetni, hogy ők ez alapján a hirdetéseket is pozícionálják.
Tehát hogy lehet áttörni azt a gátat, hogy aj, nem érdekel engem, fiam, ez már nem az én világom, én még inkább befizetem a sárga csekket, és elsétálok a postára helyett, most már ugye simán meg lehet ezt oldani.
Hát igen, ezek a társadalmi, így van, ezek a társadalmi változások. Azért van egy olyan jelenség is ebben, hogy sok mindenki kimarad. És ez például az új generációnak, akik most kezdenek fiatalokként, akár még óvodásként, általános iskolásként, társadalmi, társasági közegekbe bekerülni, mondjuk egy bölcsödébe, a bölcsödébe még talán nem, vagy szerencsére remélem nem, de óvodában már elképzelhető, hogy ugye a mobiltelefon, a tablet az egy általánosan használt eszköz, nyilván nekik még nincsen profiljuk és nincsen adatfolyamuk, de már az, amilyen kommunikációval ők találkoznak, az is befolyásolja azt az algoritmust, amivel később aztán ők információt fognak kapni. És én ismerek családban is, baráti körben is olyan fiatalokat, akik általános iskolába, ők is örültek, szüleik is azt a módszert próbálták, hogy okostelefont nem kap a gyerek egészen sokáig. Voltak olyan hírek, voltak olyan információk, voltak olyan baráti társaságban lévő pletykák, amikből egyszerűen kimaradtak. Na most ez egy óriási nyomást jelent arra, hogyha egy 20 fős osztályból mondjuk 18 gyerek azon kommunikál és beszélgeti meg, hogy délután akkor elmegyünk és még a kosárpályán játszunk egyet, még a más, a két gyerek, akinek nincs okostelefonja, ő ebből a társadalmi eseményből is ki fog maradni. Tehát ezek generálják folyamatosan, hogy egyre több mindenki kezdje el használni valamilyen szinten.
Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban Stanislav András, a Magyar PR Szövetség elnöke, és egy kis zene után majd azzal folytatjuk, hogy megkérdezem, hogy hogy lépett ön erre a pályára, és milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valaki jól tudja végezni ezt a munkát. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Sztanislav András, a Magyar PR Szövetség elnöke. Akkor ugye jól mondom, így magyarul beszélgetünk, akkor PR-nek kell mondani ezt a világot. Hogy kerülhet ide be valaki? Milyen tulajdonságokra van szükség ahhoz, hogy ebben valaki eredményes legyen? Közgazdásznak kell lenni? Pszichológusnak kell lenni? Nem tudom, milyen iskolát, vagy hogy kell. Persze ma már ugye kommunikációs és PR szakok is vannak az egyetemeken, tehát kifejezetten erre is lehet menni, de mondjuk nem tudom, 20 évvel ezelőtt még talán nem volt ez a szakosodás.
Hát én 20 évvel ezelőtt végeztem az első diplomámat, és akkor mi kommunikációs szakon, mikor média kommunikációs szakon végeztünk, akkor még az teljesen egybe volt az újságírói szakkal. De a kérdés egyébként szerintem azért nagyon jó, mert két dimenziója van, hogy mi kell hozzá, vagy hogy lehet ebbe bekerülni, hogy lehet ezt tanulni. Nyilván van egy intézményi oktatási forma, ahogy mondta is, most már több tucat oktatási intézményen van kommunikáció szak, ahol már PR kommunikációt is oktatnak, akár tantárgyi, akár szakszintjén. Itt valamiféle tudást megkap az ember. De én azt szoktam mondani, és lehet, hogy ez az utánpótlás számára remélem inkább inspiráló, mint azt mondatja, hogy nem szükséges tanulni. Kommunikációhoz szerintem ebben a szakmában, ha valaki jól akar dolgozni, akkor két dologra szüksége van. A kíváncsiságra, a tanulási vágyra, és arra, hogy szeresse azt, hogy megértse a másikat. Ez nyilván kapcsolódik a kettő egymáshoz. Józan paraszti ésszel szerintem ez a szakma végrehajtható. Ahogy beszéltünk róla, rengeteg technikai megoldás van. Olyan, amit egyébként egy oktatási intézmény, de még egy szakmában dolgozni kezdő számára sem lehet megtanítani, mert a mai világban szinte évek alatt, egy-egy éven, vagy akár éven belül is, hónapok alatt megjelenik egy-egy új csatorna, utána abból lesz valami hype, abból lesz valami társadalmi felkapottság.
Tehát felfut.
Azokat meg kell tanulni, azokat meg kell tanulni használni. Ezeket nem lehet iskolában megtanulni, ezeket a szakmában, a gyakorlat során fogja. Az viszont, hogy az ember azon gondolkodjon, hogy vajon amit én teszek, azzal a másikból milyen hatást váltok ki. És ez nem csak egyéni kommunikáció. Az az érdekes szerintem, hogy mennyire hasonlít az, amikor két ember jól beszél és jó kapcsolatban van egymással, és úgy tud kommunikálni, meg amikor mondjuk egy intézmény az ő elején említett érdekcsoportjával kommunikál. Ha egy vállalat úgy próbál kommunikálni, hogy ő elmondja, hogy mit gondol és mit vár el az ő fogyasztójától, az a mai világban már nem fog működni.
Egy vállalat elvárhat az ő fogyasztójától, ez nem pont fordítva van? Nem a fogyasztó vár el
hát valamit? A reklám az gyakorlatilag arról szól.
Vállalattól?
Az arról. Azt mondja a vállalat, hogy én nekem itt van egy termékem vagy egy szolgáltatásom, szerintem az jó lesz neked, légy szíves fogyaszt, vásárold meg, vegyél belőle minél többet és fogyaszt. Ma már működik ez is természetesen, de emellett megjelenik az a kommunikáció, hogy a vállalatnak meg kell értenie a fogyasztóját. Ez nyilván megjelenik utána a termékfejlesztésben is, hogyha a fogyasztók nem szeretik, hogy kék a gomb, akkor piros gombot raknak rá, de megjelenik abban is, hogy egyébként a fogyasztók mire használják ezt a terméket, vagy milyen más dolgokra szeretnének, amiből újabb termékek vagy újabb szolgáltatások jöhetnek létre. Már is itt elindul egy kommunikáció. Amikor ugye említettem a jogszabályi kérdéseket, amikor egy vállalat szeretné azt, mondjuk egy gyógyszercég, hogy az általa komoly, akár forint vagy dollár milliárdokból fejlesztett gyógyszerek megjelenjenek, akkor ott szükség van arra, hogy a államigazgatás akármilyen országba elismerje annak a terméknek azt a szolgáltatását, azt az extra általa nyújtott előnyt, ami miatt mondjuk egy állami támogatásban részesülhet egy gyógyszer. Vagy ami miatt azt a gyógyszert egyáltalán forgalomba lehet hozni. Na, ilyenkor szükség van egyfajta kommunikációra. Ez a kommunikáció nem lehet se az államigazgatás oldalról olyan, hogy nem hallgatom meg a másik felet, sem a vállalati oldalról olyan, hogy nem próbálom megérteni, hogy mi az, ami a érdeke a másik félnek. Amikor ezt a kommunikációt megtesszük, és itt jönnek az, hogy milyen csatornát választunk ehhez, ami lehet egy kávézás, lehet egy social media csatorna, vagy lehet akár egy óriás plakát reklám is bizonyos üzenetek mentén, akkor ott fontos, hogy megértsük a másik felet. És itt térek vissza ahhoz, amit kérdezett, hogy mire van szükség. Ha ez a nyitottság bennünk, kommunikációs szakemberekben megvan, hogy én megpróbálom megérteni a másik felet, akkor egészen másképp fogok kommunikálni, mint hogyha azt mondom, hogy én jó vagyok, és hidd el, hogy én jó vagyok.
Ma már az ugye teljesen elképzelhetetlen, hogy egy mondjuk egy termékről, vagy árucikről beszéljünk, hogy érthető legyen minden, hogy az nagyon jó, tökéletes, és az önmagával, a saját tulajdonságaival eladja magát. Tehát az lehetetlen, hogy ne kerüljön ki valamilyen módon a világhálóra, vagy a strádára, vagy valamilyen kommunikációs csatornán ne terjessze a jó hírt. Ugye a jó bornak is kell a cégér, ugye hát ez egy ősi kommunikációs, talán az első ilyen, amit úgy fel tudnánk idézni, amire azt mondhatnánk, hogy egy kommunikációs mondat, vagy egy tananyag. Szóval enélkül akkor ma már ugye nem lehetne semmit se csinálni.
Így van. De
ez jó?
Én szerintem jó, és ez nem egy új keleti dolog, ez nem néhány évtizedes. Ez évezredekkel ezelőtt is így volt. Ott is nyilván sokkal kevesebb csatorna volt, amin keresztül lehetett kommunikálni, de hát az, hogy valaki mondjuk egy számára fontos írást milyen formában tudott eljuttatni, milyen közönséghez, akár a középkort, ha visszanézzük, de egyébként, hogyha itt vagyunk ebben a rádióban, a vallási kommunikáció is egészen másképp fejlődött onnantól, hogy megjelentek új kommunikációs csatornák. De előtte is volt kommunikáció, és előtte is volt nagyon komoly, tudatos kommunikáció. Messze nem arról szólt, és most egy picit profán módon próbálom ezt példaként bemutatni, hogy a pápa annak idején rengeteg helyre elment, és rengeteg templomban beszélt az összes hívével. Kialakult alatta egy intézményrendszer. Annak az intézményrendszernek voltak kommunikátorai, voltak nagykövetei, hogyha a szakmai, kommunikációs szakmai kifejezést veszük. Az összes pap egyben nagykövete az egyháznak. Az, hogy ők hogy kommunikálnak, hogy mi az a központi üzenet, amit mondjuk a pápától, vagy akár közvetlenül a Bibliából, ők, vagy az ő adott vallásuknak megfelelően, ők minden az adott valláshoz tartozó pap elmondja a templomban, az egyfajta központi üzenet. Aztán vannak ennek részelemei. Nyilván az egyházak között is van némi különbség. Aztán vannak az, hogy a területi különbségek. Elképzelhető, hogy Magyarországon a papok másképp beszélnek, vagy másképp értelmezik a Bibliát, mint bizonyos más országokban. Elképzelhető egyéni szinten is. Az, hogy ennek az intézményrendszernek a kommunikációja hogy működik, az már is egy tudatos szervezet kommunikáció. Mondhatnám azt, hogy ez PR kommunikáció is, amit régen józan paraszti ésszel végeztek, de azért most már is ebben megint visszatérünk a néhány évtizedre, ebben kommunikációs szakemberek is segítik, akár az egyházat, akár ugye a vállalatokat, a civil szervezeteket, az összes szervezetet.
Én találtam egy remek, most már lassan 100 éves példát, ugye a ma már Hungarikum gyulai kolbász, hát kezdetben csak Gyulán volt világhírű, és akkor az 1930-as években Strébel András, Hentes, gyulai Hentes, reklamáló embereket küldött szét országszerte, hogy kérdezzék meg mondjuk az adott hentesnél, vagy az adott piacon, hogy van-e gyulai kolbász. És minél többször hangzott el az, hogy van-e gyulai kolbász, és ha nincs, miért nincs, ugye annál inkább érdekesebb lett ez a dolog. És innentől kezdve onnan érkeztek a hatalmas megrendelések Gyulára, mert hogy akkor ez biztos jó, ha keresik, és ennek az embernek volt egy másik remek kommunikációs stratégiája. Hát ez ma már nem tudom, hogy mennyire lenne erkölcsös, hogy iskolákból kijövő gyerekeknek minta példányt adott kolbászból, hogy vigyétek haza a szüleiteknek, kóstoljátok meg.
Ennél még talán egyel erkölcstelenebb lett volna, hogyha azt mondatja a gyerekekkel, hogy a csabai kolbászt viszont utálják, hogyha már ennél a példánál maradunk. De egyébként ez egy nagyon, nagyon tipikus, nagyon jó példa, és arra is, hogy ilyen egy intézményi kommunikáció, tehát itt nem kell mindig arra gondolni, hogy hosszú, vaskos dokumentumokban egy stratégia állt össze, hanem van egy-egy jó ötlet, ami nagyon jól működik. Itt választott kommunikációs csatornákat, prokátorokat, nagyköveteket, ha úgy tetszik, itt választott termékmintákat. Ugye ezeket a szavakat ma halljuk, elmegyünk egy bevásárlóközpontba, ott látunk termékmintákat. Néhány évtizeddel ezelőtt is ezt kitalálták, tehát ezek nem új dolgok. Nyilván az eszköztár az professzionalizálódik, az, hogy milyen csatornát, milyen formában választunk, az professzionalizálódik, de az, hogy vannak ilyen jó ötletből fakadó ügyes kommunikációs megoldások, azok régóta működnek. Na és akkor itt teszem fel a kérdést, valószínűleg annak idején a gyulai húskombinátnak, a gyulai kolbásznál nem volt PR szakember, hanem a vezetőnek, a főhentesnek vagy tulajdonosnak volt egy jó ötlete. Lehet, hogy beszélgetett valakivel, aki adott neki egy ilyen ötletet, de hogy ez egy józan paraszti, kitalálok egy érdekes ötletet, megpróbálom, és hogyha működik, akkor az már is onnantól egy kommunikációs eszközé vagy csatornává válhat.
ilyen józan paraszti ötletek a mai világban előfordulhatnak? Hát hiszen úgy gondoljuk, hogy hát most már nem is tudom, hogy lehet-e újabb csatornát, érdemes-e újabb csatornát nyitni, kitalálni. Nem azokon kellene erősíteni tovább, amelyek léteznek. De hát ez, bocsánat, még egy olyan dolog, hogy ha jól tudom, valamikor Krisztus előtt 1500-ban egy ókori egyiptomi költő, Hahe Perészeneb a neve, azt írta, és arra panaszkodott, hogy most már nincs téma, mert már mindenről írtak verset.
Na, és azóta hány év, vagy hány évtized, évszázad, évezred eltelt.
Milyen fantáziára van szükségünk? Eddig lehet egyáltalán elmenni a új kitalálásába, gondolkodásba?
Így van. Mindig van új, és ez egy megint egy érdekes, ez már egy kicsit inkább szakmai irányba viszi el már nekem a gondolkodásomat. Ugye egy szakmai szervezet, amit itt most képviselek Magyar PR Szövetségként is, mi igyekszünk bemutatni azokat a jó példákat, amik erkölcsösen, etikusan, jó eredményeket produkálva, és ideális esetben valami társadalmi célt is szolgálva használják a kommunikációs eszközöket. És arra nekünk is van versenyünk, nekünk is vannak díjaink, társszakmai szervezeteknek is, szakmai médiumoknak is van, Magyarországon is regionális és nemzetközi versenyek is vannak. Ezeknek mind az a célja, hogy be tudja mutatni azokat a jó munkákat, amikből a többiek tanulni tudnak. Ennek van nyilván egy szakmafejlesztési szándéka is, hogy a jó munkákból mondjuk azt, mutassuk meg a zsűrik által, hogy ilyeneket szeretnénk látni, és nem pedig a tucat reklámokat, nem pedig a tucat kommunikációs megoldásokat, nem pedig a tucat kampányokat. És van persze egy olyan szerepe is, hogy inspiráljon másokat, hogy hopp, hát az ötlet, ez nekem is eszembe juthatott volna. Mi van, ha egy picit átalakítom, mi van, ha egy picit tovább gondolom, mi van, ha ennek egy szeletét tovább gondolva a saját ügyfelemnél, a saját cégemnél, a saját baráti körömnél, a saját civil szervezetemnél megpróbálom, és elkezdem használni. És arra a kérdésre, hogy lehet-e még valamit kitalálni, erre nagyon őszintén így szombat délelőtt két választ tudok adni. Egyik az, hogy igen, mindig lehet újat kitalálni. A másik az azért az, én most már hát egy jó 10-15 éve nemzetközi kommunikációs területen is dolgozom. Rengeteg szakmai zsűrizésben vettem részt, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. És vannak időszakok, amikor 3-4-5 pályázatot vagy díjat, ami ez esetekben akár több száz pályamunkának az értékelése is elhangzik, vagy végig kell néznem, akkor van, amikor utána elfáradok, és azt mondom, hogy hú, hát ezek most már sablon ötletek. Olyankor szoktam tartani általában egy fél év szünetet, és nem vállalni több zsűrizést, és amikor egy fél év után kiürülnek ezek a kreatív gondolatok, a kreatív tapasztalatok, akkor utána, ha elkezdek zsűrizni, akkor megint újra lelkes vagyok, hogy nézd, hát mekkora ötlet, hát milyen szuper ötletet találtak ki. És egy mondattal itt hagyj kanyarodjak vissza megint a PR vagy public relationshöz. A mi szakmánk elsősorban azokat az ötleteket, azokat a megoldásokat keresi, amikért elsősorban nem fizetni kell. Ez nem ingyen kommunikációt jelent, hiszen rengeteg szaktudás van a mögött, hogy mi megpróbáljunk kitalálni egy olyan történetet, megpróbáljuk struktúrába rakni a vállalatnak, vagy az általunk képviselt szervezetnek az üzeneteit, hogy az utána egy hírképes tartalomként, egy hírképes sztoriként, történetként jelenjen meg. Egy PR szakembernek az a legideálisabb kampány, amiben a fogyasztók, a média és a különféle érdekcsoportjai felkapják azt az adott kommunikációs ötletet. A jelen esetben a gyulai kolbász példájánál fogva, az egy értékesítési kommunikációs ötlet volt, hogy prokátorokat vagy reklamátorokat kértek fel. Az viszont, hogy arról ma még beszélünk, az már a kommunikációnak az értéke. Az azt jelenti, hogy erről a kampányról nem csak egy üzleti siker, hanem utána egy érdekes kommunikációs szaktörténeti esemény és történet is keletkezett. Na, mi ezeket a történeteket próbáljuk keresni.
Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban Sztanyiszláv András, a Magyar PR Szövetség elnöke, és majd egy kis zene után azt kérdezem, most már elkezdett beszélni a szövetségükről, de mégis, hogy egy kicsit bővebben meséljen arról, hogy mivel foglalkozik az önök szervezete. Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban Sztaniszláv András, a Magyar PR Szövetség elnöke. És hogyha már ezt a szervezetet vezeti, akkor legyen szíves, beszéljen arról, hogy mi minden zajlik önöknél. Talán az egyik fontos elem lehet az a már előbb említett erkölcsi rész. Hogy mi mindent szabad, mi az, ami már esetleg túlmegy bizonyos határokon ebben a hatalmas, nagy világhálós, reklámozós világban, amiben élünk.
Két nagyon fontos kérdést említett. Az egyik egy röviden akkor bemutatom a szövetséget, és utána erről a kérdésről még tudunk akkor beszélgetni. A Magyar PR Szövetség most már 35. éve jött létre, és amikor létrehozták, akkor az akkori PR szakemberek, hát ez még bőven a rendszerváltás időszakában volt, voltak olyanok, akik az első ügynökségeknek voltak a vezetői, voltak olyanok, akik vállalati kommunikációs szervezeteknél dolgoztak, ők hozták létre, és évtizedeken keresztül ez volt a kommunikációs szakmának a szakmai képviseleti szerve. Aztán utána kiváltak belőle például a szóvivők, és lett Magyar Szóvivők Egyesülete, aztán utána ezzel párhuzamosan létrejött a marketing kommunikáció szakmának is, tehát több más szakmának, kommunikációs területű szakmának is létrejött a saját szervezete. Amikor én 2019-ben elnök lettem, akkor én azt mondtam, hogy szeretnék változtatni azon, hogy a PR Szövetség addig úgy próbálta pozícionálni magát, ami egy teljesen valós piaci pozícionálás volt, hogy egy kicsit exkluzív szervezet volt. A legjobb szakembereket próbálta összegyűjteni, a legmagasabb szintű szakmai színvonalról próbált beszélni, de néha az a vád volt vele szemben, hogy mintha elefántcsontoronyban ülnének a vezetők.
Önöknek van hatása a folyamatokra, a világsztrádán száguldozó információra?
Ez is nagyon jó kérdés, reméljük, hogy igen. Önök? Így van, reméljük, hogy igen. Ez pontosan most egyébként az elmúlt hét vagy az elmúlt hetek alatt egy fajsúlyos kérdés lesz, hogy a különböző kommunikációs szakmai szövetségeknek az egyébként megváltozó kommunikációs és média világban is milyen szerepe lehet. De akkor mi 6 évvel ezelőtt, 7 évvel ezelőtt váltottunk, és azt mondtuk, hogy egy inkluzív szervezet szeretnénk lenni. Azt szeretnénk, hogy minél többen a tagunk legyenek, civil szervezetek, egyének, szabadúszók, ügynökségek, vállalatok, vállalati kommunikációs csapatok, és azzal, hogy sokan vagyunk, egyrészt hangosabb tud lenni a hangunk, másrészt jobban tudunk egymástól tanulni, és jobban tudunk előbb-utóbb önszabályozással is foglalkozni.
Önök kit képviselnek? Tehát végül is most a fogyasztót, vagy pedig...
Nem, mi egy szigorú szakmai szervezet vagyunk, tehát mi a PR szakembereket. Akar. Így na, van. Igen. Mi a PR szakembereket akarjuk képviselni, első körben nyilván a tagjainkat, szélesebb értelemben a teljes szakmát, tehát bízunk benne, hogy a tagságunk is folyamatosan bővül, ez az elmúlt 6 évben így történt, de mi elsősorban a PR szakmával akarunk foglalkozni. És az elmúlt 6 évünk arról szólt, hogy ezt az inkluzivitást, ezt a sokszínűséget minél inkább tudjuk bővíteni, építeni.
Egyházhoz köthető szakemberek is vannak önöknél?
Vannak, olyannyira egyébként visszatérve az előző, egy mondattal az előzőre, hogy a díjainkban például Molnár Bánfi Kata, az egyik kommunikációs ügynökségnek a vezetője ajánlotta, hogy a versenyünkön indítsunk egy egyházi kötődésű intézmények kommunikációs kategóriát, úgyhogy most már egyházi intézmények kommunikációs kampányai is pályázhatnak a versenyeinkről. Pont tegnap előtt zárult le a mostani nevezés, úgyhogy bízom benne, hogy az idei nevezők között is lesznek egyházi intézmények.
És mi minden történik ebben a kategóriában?
Itt azt nézzük, hogy az egyházi intézmények adott kommunikációs kampánya, az mennyire tudott sikeres lenni, mennyire érte el a célját. Ugye mi egy versenyen, a zsűri, nem csak azt nézzük, vagy nem elsősorban azt nézzük, hogy mennyire kreatív és jópofa ötlet volt, hanem azt nézzük, hogy ez a kommunikációs kampány, ez mennyire volt egy komplex rendszer. Mennyire voltak világosan meghatározott célok, azoknak milyen stratégiát alkottak, abban mi volt a kreatív ötlet, és egyébként a megvalósítás milyen eredményeket hozott. Tehát komplexen nézzük a kommunikációt. Na, mi azzal foglalkoztunk az elmúlt időszakban, hogy minél láthatóbbá tegyük Magyarországon is a PR szakmát, minél több mindenki csatlakozzon, szakmai beszélgetéseket folytassunk, és az elmúlt időszakban kezdtünk el azzal foglalkozni, nem kevés külső és belső viszály és nyomás hatására is, hogy azt a fajta érdekképviseleti tevékenységet is meg tudjuk erősíteni, ami egyébként részben tartalmazza azt is, hogy milyen ajánlások, milyen önszabályozás, milyen etikai normák mellett érdemes ezt a szakmát folytatni. Jövő héten lesz egyébként a közgyűlésünk, ahol egy megújított, egy sok év után megújított etikai kódexet fogunk beterjeszteni a közgyűlés elé. Tehát ezzel is próbálunk egy olyan belső, legalábbis első körben belső normát teremteni, amit a tagjaink és reméljük a tagjainkon kívüli kommunikációs szakemberek is el fognak fogadni.
Ha már itt tartunk például, hogy az etika erkölcs, mondjuk hány éves kortól ildomos valakire úgymond ilyen eszközökkel hatni? Említettem, hogy ön, hogy a bölcsödés azért az még nem tartozik ebbe a kategóriába, bár lehet, hogy az előbb az a zene alatt hangzott a kettőnk beszélgetésében. Na minden esetre, hogy az óvodások kezében már ott vannak ezek az eszközök, vagy a szemük előtt egészen biztos.
Hát sőt, jóval hamarabb, én egy 3 hetes kisapuka vagyok, 3 hetes babánk született. És
Isten éltesse sokáig.
Köszönjük szépen. És az elmúlt 3 hétben tonna számra kaptuk a különböző kommunikációs anyagokat, most már a párommal nem nagyon tudunk közösségi médiára úgy felmenni, hogy ne dobnál föl folyamatosan az ezzel kapcsolatos tartalmakat. Úgyhogy igenis ez az információ bombázás, ez ugyan még nem a kisbabát, de a közvetlen kisbaba szüleit már abszolút érinti. Ugye erre van egy önszabályozó módszer is, azért a kommunikátorok nagy része, legalábbis a PR kommunikációval a nagyon fiatal kisgyerek generációt abszolút nem célozza, de aztán vannak ennek önszabályozó, Magyarországon az önszabályozó reklámtestület is foglalkozik ilyennel, de vannak jogszabályi kötelezettségei, és azért, és itt szerencsére vagy sajnos keveset beszéltünk a technológiai változásról, a mesterséges intelligencia megjelenéséről. Vannak most már olyan országok, Európában is, és azt hiszem Ausztráliában vagy Új-Zélandon, ahol effektíve a közösségi média csatornát 16 év alatt betiltották. A szabályozás egy kicsit más, Európában inkább a használókat, Ausztráliában pedig magát a technológiai platformot büntetik akkor, hogyha az derül ki, hogy ott egy fiatal használja. Tehát ennek a társadalmi pozitív hatása mellett a romboló hatását is most már jogszabályi szinten is észrevették. Nyilván ez is visszatérve ahhoz, hogy józan paraszti észre van szükség, mi az, amit én szeretnék kapni. Ha én nem szeretnék egy olyan üzenetet is olyan formában kapni, akkor kommunikációs emberként én azt nem fogom ajánlani az ügyfeleimnek.
És milyen erejük van önöknek? Mert ugye létezik az a mondás is, hogy állítólag nincs sok különbség a mókus és a patkány között, csak a mókusnak sokkal jobb a PR-ja. Hát biztos hallottam már ön is ezt.
Így van, így van. Hát az, hogy most itt vagyok, és minél több helyen tudunk erről beszélni, az remélem azt mutatja meg az elmúlt egy órás beszélgetésünk is azt mutatja meg, hogy mi beszélgetni szeretünk. Mi szeretünk elmenni minél több olyan helyre, ahol megértjük, én is most egy csomó mindent megértettem abból, hogy ön hogy gondolkodik, hogy akár a hallgatók hogy gondolkodhatnak a mi szakmánkról. Ez nekünk egy fontos visszajelzés. Fontos visszajelzés tanulnunk, hogy ebből a kérdésekből mondjuk milyen felelősségi, milyen önértékelési lépéseket tegyünk meg, hogy érdemes kommunikálnunk a saját szakmánkról. Ugye a mi szakmánk a bizalom, a reputációépítésnek a szakmája. Ez egy hosszú távú munka, és ezt nem lehet direkt üzenetekkel, kijelentésekkel, ultimátumokkal tenni. Ehhez rengeteget kell beszélgetni. Mi ehhez kívánunk minél több platformon ott lenni.
Akkor utolsó mondatként van olyan, amiről el tudja mondani, hogy a következő nagy dobás lesz, valami már mozgolódik itt ebben a világban, ami egy újdonság lesz, ami nem sokára majd hatni fog mindenkire?
Hát két dolgot mondok akkor gyorsan. Az egyik, ami globálisan és Magyarországon is egyértelmű lesz, a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia nem csak a tartalom előállításban fog, hanem ahogy a nemzetközileg is ismert történész Harari mondja, nem biztos, hogy tudni fogjuk, észre fogjuk venni, hogy mi az a pont, amikor a mesterséges intelligencia már nem a mi saját utasításunkra hoz létre csatornát, vagy hoz létre tartalmat, hanem saját maga is elkezd generálni tartalmat, vagy akár kommunikációs csatornát. Ha ezt nem veszük észre, akkor utána már valóban manipulációnak az eszközei leszünk. Ebben minden kommunikációs szakembernek, de egyébként a teljes társadalomnak is óriás felelőssége van, hogy ezt hogy fogjuk kezelni a jövőben. A másik, ami konkrétan a magyar szakmát érinti, és egy mondattal remélem, hogy most már ez egy jó hangulatú beszélgetés lesz a szakmában is. A közpolitikát nem tudjuk megkerülni. Most ugye egy kormányváltás volt, ezekben az órákban áll be az új kormány, aki egy teljesen másik kormányzási és társadalmi üzenettel lépett be. Ez egészen biztos, hogy befolyásolni fogja a kommunikációs szakmát, akár a közbeszerzések szintjén, az állami kommunikáció, az állami intézmények kommunikációja szintjén, akár úgy is, hogy a különböző szakmai szervezetek mit fognak tudni elérni. Ebben most mindenkinek feladata lesz, hogy egy új rendszert alakítsunk ki. Ebben azt gondolom, hogy a szakmai szervezeteknek elsősorban a példamutatás lesz a szerepe, de biztos, hogy itt jogszabályi változások is lesznek, és ahhoz kell alkalmazkodnia majd ennek a szakmának.
Kedves hallgatóink, az elmúlt órában a világhálón száguldoztunk Sztanislav Andrással, a Magyar PR Szövetség elnökével. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Nagyon köszönjük a meghívást.
Most Werner Eszter, Fülöp Csaba és Szekeres Zsombor nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra!
Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnalban 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 1 hét múlva szombaton délelőtt jelentkezünk.